Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jól esik, hogy még ilyen szép számban kitartanak ebben a késő délutánban. És nagyon kedvemre való, hogy az igazgató lelkész úr úgy vezette föl ezt az előadást, hogy az első magyarországi evangélikus hitvallásról lesz szó. Ez egy nagyon elterjedt megjelölés az ötvárosi hitvallásnak, bár nem az első. Nem az első, de a legrejtélyesebb, legtitokzatosabb, és ezekről a rejtélyekről szeretnék a következő fél órában beszélni. Ötvárosi hitvallás, az ötváros, az úgynevezett öt felső magyarországi szabad királyi város, Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Kisszeben. Tehát itt nem is annyira messze, Abbaúj vármegye, Sáros vármegye és Szepes vármegye területén volt ez az öt szabad királyi város, amelyek már a reformáció előtt egy városszövetséget alkottak, és ez az öt város ellenőrizte a Lengyelország felé irányuló kereskedelmet, elsősorban borkereskedelmet, és ennek köszönhették ezek a városok a gazdasági erejüket és a politikai befolyásukat. Közülük Kassáról külön kell beszélni, mely a késő középkori Magyarországon Buda után a legnagyobb, leggazdagabb város volt, és amikor Buda elesett 1541-ben, akkor a maradék Magyarországnak, az úgynevezett királyi Magyarországnak Kassa volt a természetes központja, hiába volt Pozsony a koronázóváros, és hiába volt Pozsony sok központi kormányszervnek a székhelye, mégis a természetes gazdasági központja az országnak Kassa maradt, tehát ez is az úgynevezett ötvárosi hitvallásnak a jelentőségét emeli. Ugye 1549 a hitvallásnak az évszáma, ennek van idén 470 éve, és a 400. évfordulóval kezdem. A 40-es években is adtak ki nyomtatott gyülekezeti munkaprogramokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a műfaj újra feltámadt, de ezt nem kellett kitalálni, mert a 40-es években ezek megjelentek. És Sólyom Jenő, akkor a Soproni Teológiának egyháztörténész professzora, a 48-49-es évre szóló munkaprogramban írt egy ilyen előkészítőt az ötvárosi hitvallásról, azzal a céllal, hogy majd a gyülekezetekben emlékeznek meg ennek a hitvallásnak a 400. évfordulójáról. És ebben az előkészítőben Sólyom Jenő felismerte, hogy az ötvárosi hitvalláshoz rengeteg legenda, félreértés, tévedés, hiedelem tapadt, és ebben az előkészítőben föltette a legfontosabb kérdéseket, hogy mi az, amit nem tudunk az ötvárosi hitvallással kapcsolatban, amit rosszul tudunk vele kapcsolatban. Tehát valóban a fontos és azóta is központi kérdéseket fogalmazta meg, még akkor is, hogyha ő akkor, ugye most 70 éve, ezeket a kérdéseket nem tudta megválaszolni. Az, hogy nem tudta ezeket a kérdéseket megválaszolni, nem Sólyom Jenő bűne volt. Ő ugyanis a trianoni Magyarországon élt, és pláne a 40-es évek második felében elképzelhetetlen volt, hogy egy magyar történész, pláne egy egyháztörténész csehszlovákiai színhelyeken folytasson kutatásokat. Úgyhogy Sólyom Jenő nem tett más, mint a fontos kérdéseket feltette, és az utódaira, a következő generációra maradt, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja. Most azzal a jó érzéssel állhatok ide a gyülekezet elé, hogy valóban 70 év alatt ezeket a kérdéseket sikerült megválaszolni, és 70 év alatt az ötvárosi hitvallásnak a rejtélyeit, titkait sikerült megoldani. Természetesen nem a kutatóknak a személyes érdeme ez, hanem az, hogy most már átjárhatóak a határok, és valóban nemzetközi együttműködésben lehet ezeket a kérdéseket boncolni. És ezeknek a kutatásoknak az eredménye az a könyv, ami 2013-ban jelent meg, a három észak-magyarországi hitvallás szövegét tartalmazza, illetve a történetét röviden összefoglalja. Úgyhogy, ha bárkiben még kérdés marad az előadás után, ezt a könyvet itt hagyom igazgató lelkész úrnál, és tőle kölcsön lehet kérni, de amint hallottam, hogy a tisztelendő úrnál is van egy másik példány. Az interneten is elérhető bizonyos része, igen. Tehát ha kevés lenne a fél óra, akkor ne tessék izgulni, utólag mindennek utána lehet járni. Tehát 1549 a hitvallásnak az évszáma, és a története 1548-ban kezdődik, amikor a német-római birodalomban, az úgynevezett smalkaldeni háborúban a császár és a katolikus fejedelmek leverték a protestáns tartományokat, és a császár szabad kezet kapott, hogy a vallási kérdést a maga szája íze szerint rendezze. Ez meg is történt Németországban, és ennek egy mellékszála volt az, hogy 5. Károly császár öccse, Ferdinánd magyar király szintén neki kezdett a rendcsinálásnak a maga királyságában. 1548. novemberében összehívta Pozsonyba az országgyűlést, és elég sok kérdésben hozott törvénycikkeket ez az országgyűlés a vallás ügyében. Pontosan 11 darab ilyen törvénycikk született, ami főleg az evangélikus reformációnak a visszaszorítását, hanem elsősorban a katolikus egyház megerősítését, sőt a katolikus egyháznak a reformálását szolgálta. Például előírta azt, hogy a püspökök kötelesek a székhelyükön tartózkodni, köteles minden püspökség papnevelő intézetet fölállítani, a püspökök gondoskodjanak arról, hogy a plébániák szabályosan be legyenek töltve, stb. Stb. Tehát az a fordulat, amit mi általában szeretünk az ellenreformáció szóval meghatározni, ekkor 1548-ban a pozsonyi országgyűlésen főleg ilyen egyházépítő lépésekkel kezdődött, de ugyanakkor arról is rendelkezett a király, hogy királyi biztosok járják be a városokat, és ellenőrizzék mindenhol személyesen az egyházi állapotokat. Így érkeztek el 1549. augusztusában Ferdinánd királynak a küldöttei, a váci püspök és egy királyi tanácsos volt ez a páros, az úgynevezett Ötvárosba, és Eperjesre hívták össze az Ötvárosnak a képviselőit, és követelték tőlük, hogy nyújtsák be a hitvallásukat. Ebből persze riadalom is támadt, de nem csak riadalom, mert néhány nap alatt csak elő tudtak állni valamilyen szöveggel a városi küldöttek, és 1549. augusztus 19-én az Ötvárosnak a hitvallását, tehát a saját hitüknek a foglalatát át is adták a két küldöttnek, akik eltávoztak. Egyikük, a váci püspök hamarosan meghalt, másikukról se lehet sok mindent tudni. Az biztos, hogy az a szöveg, amit ekkor átadtak a király képviselőinek, ez örökre eltűnt. Valószínűleg nem jutott el se Pozsonyba, se Bécsbe, nem lelhető föl sem a bécsi udvari levéltárban, sem pedig a helytartó tanácsnak a levéltárában. De jól dokumentált az az aktus, hogy a városok képviselői átadták a hitvallásukat a király küldötteinek, és erről nagyon részletesen tudunk, mert egy szemtanú a naplójában nagyon aprólékosan leírja az eseményeket. Ez Türk Dániel, aki később Lőcse városának lett a bírája. akinek a naplója ezért is egy nagyon értékes forrás, mert nem csak az átadásnak az eseményét dokumentálja, hanem később is évről évre, hogy mi történt egyrészt a hitvallásnak mi lett a sorsa, másrészt, hogy a vallás kérdése hogy alakult ezekben a felső magyarországi szabad királyi városokban. Tehát amit tudunk, hogy 1549. augusztus 19-én az öt város átadta a hitvallását, tehát megtörtént ez a hitvalló aktus, amit ahhoz szoktak hasonlítani, mint amikor az augsburgi birodalmi gyűlésen 1530-ban a császár előtt felolvasták a hitvallást. Tehát magának a hitvallásnak a ténye, ez nem kérdőjelezhető meg. Csak azt nem tudjuk, hogy milyen szöveget adtak át. És nagyon sokáig maguk a városok sem tudták, hogy milyen szöveget adtak át, de nem is nagyon érdekelte őket. Tehát megelégedtek azzal a ténnyel, az arra való hivatkozással, mi átadtuk a hitvallásunkat a király képviselőinek, kész, megtettük, amit kell. A hitvallás szövege ezután semmilyen szerepet nem játszott, nem olvasták, nem másolták, nem magyarázták, nem is tudtak róla. És ezt onnan tudjuk, hogy 1560-ban, amikor újra érkezett egy ilyen igény a királytól, hogy a hitvallások, hogy a városok adjanak számot az istentiszteletükről és az általuk vallott hitről, akkor elkezdték lázasan keresni a szöveget, és először nagyon nem találták. Végül aztán kiderült, hogy az egyik város eperjes városa megőrzött belőle szerencsére másolatot. Tehát azt nem tudjuk, hogy milyen szöveget adtak át, az örökre elveszett, és illetve azt tudjuk, hogy 11 éven keresztül senkit nem nagyon érdekelt ez a szöveg, de 1560-ban megint fontos lett. Szerencsére akkor ők találtak egy másolatot, fogadjuk el ténynek, hogy valóban az átadott hitvallás szövegének a másolata volt ez, és ekkor kezdődött az öt városban egy ilyen zsinati tevékenység, ami mondjuk 1560-tól 1563-ig tartott. Több zsinaton is összegyűltek, hol csak a lelkészek, hol pedig a lelkészek és a városi tanácsok képviselője is, és megszervezték magukat, mint egyházi szervezetet, mint egyházkerületet, ettől fogva nevezzük ezt a területet úgy, hogy ez az ötvárosi egyházkerület. És választottak maguknak vezetőt, aki ezután már valódi püspöki feladatokat is ellátott, mert például lelkészeket szentelt, meg vizitálta az egyházközségeket. Tehát körülbelül 1560-as évek elejétől kezdve már ennek a hitvallásnak az alapján, a szövege alapján létrejött egy egyházszervezet, egy egyházkerület, és 1564-ben kezdődött az, hogy elkezdték ezt a hitvallást aláírni. Tehát az a nagyon hosszú névsor, ami aztán még több mint 100 évig tart, hogy egyrészt a frissen fölavatott lelkészek aláírják a hitvallást, azok a lelkészek, akik távolról érkeznek ebbe az egyházkerületbe, időnként a városi tanácsoknak a képviselői. Tehát ez a több száz nevet tartalmazó névsor, ez 1564-ben kezdődik. Kialakul az a szokás, hogy mindenki, aki az öt város területén egyházi szolgálatot végez, az aláírásával fogadja el a hitvallást, és aláírásával kötelezi magát, hogy ő ezek szerint, a hitelvek szerint működik. Aztán egy következő történelmi helyzetben jelenik majd meg 1613-ban az ötvárosi hitvallásnak a szövege nyomtatásban. És ez az a szöveg, ami nekünk a kezünkben van, tehát van egy hitvallás, ami 1549-ben íródott, néhány évtizeden keresztül szerepet játszott, vagy úgy, mint egy egyházkerületnek az alapdokumentuma, vagy pedig úgy, hogy a lelkészek ezt az aláírásukkal elfogadták, de körülbelül 60 évvel később, 1613-ból maradt ránk az első szöveg. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy Magyarországnak ezen a részén ekkor nem volt nyomda, egyáltalán nem volt nyomda, ezért aztán nem csak ez a szöveg tűnt elveszett el, hanem nagyon sok más ilyen egyházi dokumentum is. Tehát azzal összehasonlítva, hogy mondjuk az erdélyi szász reformációban minden szöveg megmaradt, mert volt Brassóban nyomda és ezeket kiadták, vagy pedig a kálvinista reformációban Debrecenben minden szöveget megőrzött az emlékezet, ez Mélius Juhász Péter debreceni püspöknek a kálvinista fordulata, mert Debrecenben volt nyomdat. Ezzel ellentétben Észak-Magyarországon évtizedekig egyetlen nyomda sem volt, így ez egy sajnálatos véletlen, hogy ezek a szövegek elvesztek számunkra, és itt kezdődik az egyik rejtélye az ötvárosi ittvallásnak, hogy az a szöveg, ami most a kezünkben van, amit ilyen szép könyvben kiadtunk, négy nyelven, mert az eredeti latin szöveg mellett olvasható német, magyar és szlovák fordítás is, nem tudjuk, hogy ez az a szövege. Ami tovább fokozza a rejtélyeket, hogy a kortársak nagyon furcsa módon nyilatkoznak az ötvárosi ittvallásról. Már ez a Türk Dániel is, aki a naplójában olyan aprólékosan szólt az átadásnak a történetéről, az átadásnak az aktusáról, olyan dolgokat mond a hitvallásról, ami egyáltalán nem egyeztető össze azzal a szöveggel, ami most a kezünkben van. Azután itt az aláírók között említek egy püspököt, Rimanoviani János, aki egy néhány évtizedig fennálló egyházkerületnek, a Murányi egyházkerületnek volt a püspöke, úgy írta alá az ötvárosi hitvallást, hogy aláírom azt a hitvallást, amit 1530-ban az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen Károly császárnak átnyújtottak. Tehát ő nyilvánvalóan azt gondolta, itt lehet kicsit a fejünkben modellezni, hogy hogyan jutott erre a következtetésre. A lényeg az, hogy egyszerűen nem tudott különbséget tenni az ágostai hitvallás és az ötvárosi között. De még amikor megjelent nyomtatásban 1613-ban Kassán a szöveg, az a személy, aki gondoskodott erről a kiadásról, nem kisebb személy, mint Alvinczi Péter, a kassai magyar prédikátor, aki Pázmánynak volt ekkoriban a leghevesebb vitapartnere. Alvinczi Péter is azt írja a naplójában, hogy kiadtuk az ágostai hitvallást, hogy ezzel tömjük be a katolikusoknak a száját. De hát aki kézbe veszi a nyomtatványt, azt látja, hogy nem az ágostai hitvallás szerepel benne, hanem az ötvárosi hitvallás. Tehát már a kortársaknak a fejében is néha teljes zavar uralkodott ezzel a hitvallással kapcsolatban, és akkor nem csoda, hogy az utódok fejében ez a zavar ez még inkább összekuszálódott. De ha visszamegyünk az elejére, akkor mégiscsak az volt sokáig a fontos, az az aktus, hogy átadtuk a hitvallást a király képviselőjének. És erre lehetett hivatkozni, és ezzel elkezdődött egy ilyen szerepjáték, mint amikor a gyerekek papást, mamást játszanak, meg tűzoltósat, meg nem tudom, kéményseprőset, tehát úgy csinálnak, mintha. A városok képviselői évtizedeken keresztül eljátszották, hogy úgy csinálunk, minthogyha a király elfogadta volna az általunk átadott hitvallást, vagy pedig az illetékes egyházi vezető, mondjuk az esztergomi érsek, elfogadta volna és engedélyezte volna, hogy mi az átadott hitvallás szellemében szervezzük meg az egyházi életünket egyik oldalról. Másik oldalról A katolikus egyházi vezetők is részt vettek ebben a játékban, és eljátszották azt, hogy minthogyha ezek a városok a katolikus elvek szerint működtetnék az egyházaikat. És ennek a kölcsönös szerepjátéknak voltak olyan pillanatai, amikor például az esztergomi érsek következetesen kiátkozta azokat a városokat, ahol a protestáns reformáció dúlt, az öt város ebből a listából mindig hiányzott. Tehát kivételezett velük, minthogyha valóban megtörtént volna a hitvallásnak ez a hivatalos elfogadása, és a másik oldalról pedig az öt város szépen, rendesen fizette továbbra is az egyházi adót az esztergomi érseknek, amit az esztergomi érsek mindig örömmel elfogadott, és ezzel minden rendben volt. Tehát ez a szerepjáték, ez az úgy csinálunk, mintha minden a legnagyobb rendben volna, ez évtizedekig tartott, pedig mondjuk így egyszerűen egyház jogi értelemben abszolút nem volt minden rendben, mert az esztergomi érsek a katolikus egyháznak a képviselője volt, ezek a városok pedig teljesen egyértelműen az evangélikus tanítás szellemében tartották az istentiszteleteiket, de nem csak ez, hanem volt egy saját püspökük, aki papokat szentelt. És ez valahogy a katolikus hatóságokat nagyon nem zavarta. De mivel megtörtént egyszer az átadás, teljesen mindegy, hogy milyen szöveget adtak át, bocsánat, hogy most ilyen megbotránkoztató módon mondom, akár 10 oldalt a telefonkönyvből is átadhattak volna, mert annyira nem volt szerepe a szövegnek ebben a történetben, de mivel a városok úgy csináltak, minthogyha valóban eleget tettek volna király ilyen kérésének, ezzel nagyon sokáig rendben volt. Azért volt fontos hangsúlyozni az átadásnak a pillanatát, függetlenül attól, hogy itt milyen szöveg volt, mert ezzel a városok jogokat akartak biztosítani. És nagyon fontos volt ez a korai dátum, az 1549-es dátum, mert a régi jogban volt egy olyan elv, hogy aki előbb érkezett, az visz mindent. Ez aztán a 17. század elején tényleg nagyon fontos lett, mert amikor az 1608-as pozsonyi országgyűlés lényegében a vallásszabadságot kihirdette Magyarországon, és a katolikus és az evangélikus felekezetet majdnem egyenjogúnak ismerte el, akkor arra lehetett hivatkozni az öt városban, hogy nekünk már 1549-ben ez volt az elfogadott hitvallásunk, ezért aztán az öt városban csak az evangélikus vallás engedélyezett, és például a katolikus nem. Tehát mondom, hogy nagyon sok a kérdőjel, nagyon sok a legenda, amit már részben a kortársak tápláltak, részben későbbi félreértésekből származik, és a sok félreértésnek igazából az a gyökere, hogy nem vesszük figyelembe, hogy ezeknek a hitvallásoknak, nem csak az ötvárosinak, hanem nagyjából minden hitvallásnak, az ágostai hitvallásnak is négy szintje van, ezek négy szinten működnek. Hogyha az ágostai hitvallást veszem először példaként, 1530-ban átadják Károly császárnak, ezzel megvédik magukat az evangélikus tartományok, számot adnak a hitükről. Utána megszerveződik ez alapján egy szövetség, az úgynevezett Smalkaldeni szövetség, akkor az alapirata lesz egy szervezetnek. A harmadik szint az, amikor mindenkitől megkövetelik az ágostai hitvallás aláírását. Amikor a lelkészavatásnak a kötelező eleme lesz, de ez a mai napi kötelező eleme, hogy a lelkész előtt aláír az ágostai hitvallást. És a negyedik szintje az, amikor azt mondjuk, hogy igen, az ágosta hitvallás jogokat élvez, védelmet élvez, ez egy elismert felekezet, és ennek alapján mi követelhetünk magunknak jogokat, védettséget, akár előjogokat. Hasonló dolog történt az ötvárosi hitvallással is Magyarországon. Először átadták, és utána senkit nem érdekelt, hogy mi van a szövegben. Azután létrejön az ötvárosi egyházkerület, azt mondván, hogy a mi alapiratunk az ötvárosi hitvallás. Utána kezdik a lelkészekkel aláíratni, mondtam, hogy 1564-től kezdve. Végül pedig néhány évtizeddel később azt mondják, hogy ezeknek a városoknak az ötvárosi hitvallása ide más felekezet ne jöjjön. És akkor nem engedik például a katolikusok számára a nyilvános vallásgyakorlást az ötváros területén. Nagyon sok félreértés és legenda kapcsolódik a ötvároshoz. Most ebben nem megyek bele, utána lehet olvasni. 2017-ben volt egy nagy reformáció történeti konferencia Eperjesen, és ott az egyik előadás arról szólt, hogy van ennek a mondjuk kelet-szlovákiai, ugye amit felső Magyarország volt a régmúltban, ezt most Kelet-Szlovákiának lehet lefordítani, hogy a kelet-szlovákiai egyházaknak van 4 ilyen szent hagyománya, és az előadó ezt a 4 szent hagyományt semmisítette meg az előadásában. Egyrészt nagyon ötletes volt, másrészt meg nagyon megbotránkoztató volt egyeseknek. De hát sajnos az előadónak volt igaza, mert ezek a hiedelmek csak később rakódtak rá a reformáció hagyományára, és a 4 között beszélt az ötvárosi hitvallásnak a furcsa titkairól, többek között arról, hogy most valóban átadták-e a királynak, és valóban kapott-e akár az esztergomi érsektől, akár Ferdinánd királytól jóváhagyást vagy engedélyezést. De ebbe most nem megyek bele, mert még mindig nem tudtunk meg semmit arról, hogy mi van a hitvallásban. A programban valami ilyen címen szerepel az előadás, hogy klónozható-e az ágostai hitvallás. És erre az egyik válasz az, hogy igen. Mert az öt városnak a teológusai, amikor hirtelen szükségben voltak, és nagyon gyorsan kellett valami szöveget előállítaniuk, amit odaadtak, amit a királyi biztosoknak átadtak, lényegében meghúzták az ágostai hitvallást. Tehát az ágostai hitvallásból kihúztak mindent, ami kellemetlen lehetett volna. Mi volt kellemetlen? Az ágostai hitvallás 28 cikkből áll, és az utolsó 8 cikk az, amik az úgynevezett egyházkritikus cikkek, amelyek a katolikus egyház gyakorlatát kritizálják. Ezt a 8-at egyből el lehet hagyni, erre nincs szükség, ez itt most nem kell. Azon kívül minden cikk végén vannak ezek az úgynevezett damnációk, elátkozások, hogy elátkozzuk a hamis tanítást, hogy ezek az elátkozások is áldozatul estek a szerkesztő ollójának, tehát marad minden, ami építő, de ami kicsit kritikus a katolikus egyházzal, azt jobb kihagyni. Így aztán az ötváros hitvallás az európai történelem egyik legbékülékenyebb hangú, egyik legbarátságosabb szövege. Tehát annyira barátságos, hogy akár mondhatta is volna rá a király, hogy igen, ezt elfogadom. Más kérdés, hogy valószínűleg sose jutott el a szöveg a királyhoz, hogy lehetősége lett volna elfogadni. De annyira békülékeny a hangja az ötvárosi hitvallásnak, hogy még a reformációnak a radikális szárnyával sem vitatkozik, még azzal sem küzd. 2 cikk nagyon élesen árulkodik erről. A keresztségről szóló cikk nem ítéli el az anabaptistákat, az újra keresztelőket, pedig az ágostai hitvallásban igen, és az úrvacsoráról szóló hit nem ítéli el az úgynevezett szakramentáriusokat, akik racionális úrvacsoratant hirdettek. Tehát az ötváros hitvallás jobbra is balra is mind a két irányba nagyon barátságos és nagyon békülékeny. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy klónozható az ágostai hitvallás. Igen, az ágostai hitvallás alapján lehet írni egy másik szöveget, ami rugalmasabban alkalmazkodik az adott körülményekhez, és vagy a speciális magyarországi adottságokhoz. A másik válasz az, hogy mégsem nagyon lehet klónozni az ágostai hitvallást, mert az ötvárosi hitvallásnak végül az lett a sorsa, hogy később ilyen ötvárosi zsinatokon azt állapították meg a küldöttek, hogy lényegében ugyanazt mondja, mint az ágostai hitvallás, tehát nincs rá szükség, és ezért szép lassan elfelejtették. Tehát a 17. században már alig-alig van szó az ötvárosi hitvallásról, sokkal inkább mondják ezek a városok, hogy mi az ágostai hitvallás talaján álltunk, amit a 16. században még nem nagyon mertek, nem nagyon lehetett mondani. Egy dologgal még adós vagyok, ugye vitatkoztam itt az igazgató lelkész úrral, hogy az első hitvallás-e az ötvárosi hitvallás, hát a második hitvallás, mert az erdődi hitvallás 1545-ből az első magyarországi evangélikus hitvallás, amit ugyanúgy az ágostai hitvallásnak a szövegéből szerkesztettek, persze jóval rövidebb és jóval kevesebbet hagytak meg az ágostaiból. Az erdődi hitvallás az 11 cikkely, az ötvárosi 20, és az ágostai ugye már mondtam, hogy 28. Egy dolgot még el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, ami a nekem egyik legtanulságosabb, vagy legmélyebb értelmű történet itt az ötvárosi hitvallásnak a sorsa körül. Kassa városáról van szó, ugye Kassával kezdtem, Kassához térek vissza. Kassa városa még a 16. század elején egy majdnem tisztán német város volt, a 16. század végére elmagyarosodott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a török észak felé nyomta a magyar nyelvű népességet, és az észak-magyarországi magyar városok pedig egyre inkább magyar nyelvűek lettek. A 16. század végére, de már korábban is az első magyar prédikátor, akit Kassa városa alkalmazott, Dévai bíró Mátyás volt, aztán egy másik neves magyar prédikátora Kassa városának, Huszár Gál. Úgyhogy a 16. század második felében már folyamatosan volt egy magyar prédikátora Kassa városának, ugye a magyar nyelvű lakosság kedvéért, de ekkor már ez a magyar nyelvű lakosság református lett, és a magyar prédikátor is református volt. És az az érdekes szokás alakult ki, hogy amikor Kassa városának, ugye a város hivatalos hitvallása ötvárosi hitvallás volt, tehát egy evangélikus városról van szó, már ami a hivatalos egyházi tanítást illeti, amikor magyar prédikátorra volt szüksége Kassának, akkor a szomszédos református egyházkerülettől, a tiszáninneni református egyházkerülettől kértek prédikátort. És akkor ott szépen felavattak egy prédikátort, évtizedeken keresztül az az esperes, aki felavatta a prédikátort, Károlyi Gáspár volt, tehát a Biblia fordító személyesen járt el ezekben az ügyekben. Fölavatták szépen református módra, aláíratták vele a helvét hitvallást, bement Kassára, beiktatták a beiktatást, akkor aláírta az ötváros hitvallást. És még Alvinczi Péter is a 17. században, aki szintén ugye egyértelműen református teológiához sorolható, ő is a Kassa városának olyan magyar prédikátora volt, aki az ötváros hitvallást írta alá. Tehát ezek szerint úgy értékelték a kortársak, hogy az ötváros hitvallás egy olyan szöveg, amit egy szabályosan kiküldött református prédikátor is aláírhat. Tehát nem arról volt szó, hogy jóttan meghazudtolta magát, vagy színlelte, vagy a zsíros állás kedvéért oda hamisított, hazudott egy aláírást, hanem teljes összhangban és teljes tiszta lelkiismerettel tudta párhuzamosan vállalni a kassai magyar, zárójelben református prédikátorként az egyik egységdokumentumot, mint a másik egységdokumentumot. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyire jutott idő. Azt beszéltük meg Attilával, hogy ha valakiben egy nagyon gyors kérdés van most, azt felteheti, bár templomban csak konfirmációi vizsgán szoktunk kérdezni, de ez egy kivételes alkalom most vizsgán kívül is. Tessék! Az összes városról külön nem szóltam. Kassa a legnagyobb város, utána jön Eperjes, Lőcse a harmadik, most itt nagyság szerint mondom, a negyedik Bártfa, és az ötödik Kisszeben. Kisszeben az a szabad királyi város a Magyarországnak, ami gyakorlatilag egy egyutcás település. Tehát Szemre falunak kellene mondani, de városi joga volt. Köszönöm szépen!